Ez már a második, aki akkor látná szívesen ezt a várost, amikor a hátak közepét.
Joaki! Joaki!
Csak ugyan te vagy az.
Milyen vicces. Láttalak, de gondoltam, nyilván káprázik a szemem. Nem, ez nem lehet Joakim.
Pedig én vagyok, Mária, mint látod.
Hogy vagy? Rég nem láttalak. Rég jártál itt.
Te minden esetre virulsz. Azt hiszem, meghisztál egy kicsit.
És ez baj?
Ellenkezőleg. De miért fested a hajad?
Így kívánja a szerep.
Jó szerepeket kapsz mostanában? Járnak az emberek színházba?
Épp oda készülök. Tudod, vasárnaponként korábban kezdünk. Ne, ne nézd így rám. Aludtam délben, és még nem nyílt ki a szemem. Előadás után annyit nézhetsz, amennyit akarsz. De most sietek, már el is késtem.
Van valakid mostanában?
Joakim, te féltékeny vagy. Persze, hogy van barátom. Ezt te is megérted, ugye? De azért a legjobb barátom te vagy. És ez nagy különbség.
És ki ügyel rád, hogy megmosd a nyakad és tisztán tartsd a körmödet? A barátod? Hadd lám a kezedet. Na, csak semmi kibúvó. Ide a mancsokkal.
Ugyan.
Milyen jól emlékszem a kezedre. Az érdes bőrödre. A rövid tömpe ujjaidra. Milyen száraz és forró kéz, és kicsi, mint egy gyereké. A gyűrűs ujjad körme letörött, alak lepattogzott. Manikűröztethetnél egy kicsi, drágám. Hát ez micsoda? Rágod a kis ujjad körmét? Rágod vagy nem?
Hát aztán, az én körmöm.
Gyűrűt nem hordasz már?
Nem. Elváltam.
Nehéz volt?
Igen. Talán különösen hangzik, de egyáltalán nem volt könnyű. Pedig megcsaltuk, bemocskoltuk egymást. Kicsinyesek voltunk, gonoszak, kegyetlenek.
Mégis nehéz volt?
5 év hosszú idő. Még ha nincs is semmi közünk egymáshoz, ott az az 5 év. És végtére nem volt örökké Késhegyig menő harc közöttünk.
Eleinte szerettétek egymást? Vagy nem?
Hogy szerettük-e? Furcsán hangzik. De a hűtlenség az súlyos dolog.
Én is meglehetősen hűtlen természetű.
Te aztán igen. Emlékszel, hogy nevettünk Paulon, amikor megcsaltam veled?
Nincs lelki furdalásod?
Egy csöpp sem. Eltemettem azt is, amikor meghalt a lányom.
Ó, ezt nem tudta.
Nem kell gondolálnod. Olyan furcsa volt mindig az a gyerek, hirtelen nőtt, szánalomra méltó. Ráadásul csúnya, legalábbis szerintem. Nem esztétikus, ha így jobban tetszik. Utáltam a gyengétségét, és azt, hogy örökké a nyakamon lógott, és rajongva bámult. Igen, tudom, gonosz voltam hozzá. A múlt ősszel aztán meghalt. Mi tagadás, megkönnyebbültem. A lelki furdalás csak később jött. Látnod kellett volna. Egész testemben reszkedtem, annyira irtóztam önmagamtól, úgy kínlódtam, hogy majd belehűltem. Persze, nem tartott sokáig. Utána aztán tapostam mindenen, a lábammal, a cipőm sarkával. De csak le az utca piszkába az egész mindenséggel. És most nyugodt vagyok. A barátom azt mondja, elvesztette bizalmát az emberekben. Én ugyan nem. Én hiszek benne, hogy hűségesek is tudnak lenni, meg tiszták is, megbocsájtók is, megértők is. Habár csak kis adagokban, nem szabad túlterhelni őket. Nos, eljössz értem előadás után, Joakim?
Nem hiszem.
Gyere, drága.
Ahogy a barátod szokta.
Az a hólyag.
Hoppla, azt hittem szereted.
Na nem éppen, de ő szeret engem, és ez hosszú távon fárasztó. Joakim, te kis viág, mi, akik annyi mindenen csak nevettünk és köptünk mindenkire, megint együtt tölthetnénk egy kellemes estét.
Jó a darab? Érdemes megnézni?
Csak pár percig vagyok benne.
Ez a legfőbb érdeme?
Fúj, szégyed magad! Ha nem állsz ott a színház előtt pontosan 10:45-kor, tudni fogom, hogy faképnél hagytál. És akkor soha többé nem gondolok rád, sem jó szívvel, sem másként. Viszlát!
Ez már kezd fájni. De nem szabad elfelejteni, hogy a színház színház. Mari is színház. Én is színház vagyok. És nem tudom már, mi a valóság. Ha én színház vagyok, lehet-e Mari valóság az életemben? Talán csak olyan valóság, amely egymás tükröző tükrökben látható. Vagyis a végtelenségig megsokszorozott valóság. Egyik tükörtől a másikig futhatok. Amíg megtalálom a valóságot, magát Marit. Habár lehet, hogy voltak éppen nincs más, mint egy letört körmű gyűrűs új.
Bocsánat, van egy szál gyufája?
Tessé? Vagy úgy gyufám? Hogyne, természetesen.
Hálásan köszönöm.
Ön beteg?
Úgy találja, hogy sápadt az arcom, s a szemem alatt fekete kalikák betegségre vallanak, igaz? És hogy a kezem ijesztően csontos. Így is van.
Elnézést kérek, nem akartam megbántani.
Nem történt semmi. Megszoktam, hogy az emberek nagyon sajátságosnak tartják a külsőmet. Megengedi, hogy bemutatkozzam. Oliver Mortis vagyok, gabona kereskedő.
Mortis? Egy kicsit rosszul érzem magam. Nyilván, mert reggel óta egy falat sem volt a számban. Vagy talán... Azt hiszem, az ön jelenléte van rossz hatással a közérzetemre. Bocsánat, de kicsoda ön tulajdonképpen?
Mars Mortis. Én a halál vagyok. A halál az ön testében. Egyszer s mind az ön úgynevezett szellemében vagy lelkében, ahogy köznapi nyelven mondják.
Azt hittem, a lelki halál valami egészen más, mint a testi.
Ez csak látszat. A tapasztalat szerint, ha jól megnézzük, a kettő ugyanaz.
Így hát meg tudja mondani, mikor jön el az én órám.
Tudom, hogyan fog meghalni.
Legyen nyugodt. Minden erőmmel küzdök majd ellene.
Ez magától értetődik. Mindenki küzd ellene.
És mi lesz a vége?
Öngyilkosság.
Milyen kár.
Akarja tudni a dátumot?
Köszönöm, nem. Az ok?
Nem tudja, hogy az öngyilkosság betegség, amelybe belehal az ember.
Na de mégis valamilyen ok váltja ki.
Néha. De nem az ön esetében. Születésétől haláláig olyan vonal vagy görbe húzódik, amely a maga abszolút logikájával határozottan szép.
Régebben, amikor fiatal voltam, a testi halál gondolatával egy időben a természetes tiltakozás is felébredt bennem. És persze a legyőzhetetlen félelemnek egy árnyalata. Most, ma ez másképp van. A halál, mint csendes szél susog a forró, sötét utcák fölött. Zúgás az óriási fakoronák között. Feszült várakozás frissítő esőre. Nem, a testi halál többé nem ijesztő és megfoghatatlan. Ugyanakkor van más, ami komolyabb gond. Nyugtalanítanak bizonyos tisztán biológiai változások, pontosabban a határozottan érzékelhető testi öregedés nyugtalanít, mert olyan helyzeteket teremt, amelyek teljesen újak számomra, és vészesen ismeretlenek. A fele úton, amikor épp hogy betöltöttem a 30-at, kénytelen vagyok például megállapítani, hogy kudarcot vallottam. Az egész életem vallott kudarcot. No és még valami. Fokozódik az érzékenység. Noha a sebek kétség kívül nem véreznek már olyan erősen és kiadósan, kevésbé is gyógyulnak, mint az előtt. Beszáradnak, varosodnak, nem fájnak. De gyakran gennyes gyulladás lép fel. A legsúlyosabb azonban nem ez, hanem valami bámulatra méltó. Tudnélik, a tisztánlátás, a tökéletes tisztánlátás. Ilyen hát a ház, ezt építettem én. A habarcs szép csöndben elporlad a hűségben, a vakolaton nagy repedések, és az alap milyen gyenge. A ház megsüllyedt, az ablaktáblák összetörnek, az ajtókat nem lehet becsukni. Bizony nevetséges ez a ház, és ez az enyém. Gyakran azt kérdem magamtól, mit évő legyek? Romboljam le ezt a szánalmas tákolmányt, vagy lakjam benne tovább is? Elégedjem meg azzal, hogy javítgatom és foltozgatom, amíg levertségem fölemészti önmagát, és a közöny lesz a legkedvesebb társaságom?
Akár az egyik, akár a másik döntés a bátorság és az emberség jele volna. De ön a harmadik utat választja, a radikális kiutat, öngyilkos lesz.
Választom?
Jelképes kifejezés, uram. A betegség választotta ki önt már rég.
Nem csaphatom be magamat is, önt is azzal, hogy felszámolom önmagamat? Felszámolom, mint Joachim Nákent, valamennyi igaz és álnevével együtt?
Nem.
Miért nem?
Azt nem tudom. De ha én önnek töltött és kibiztosított pisztolyt adok, és ön ezt a fejének vagy a szívének irányítja és elsüti, csütörtököt mondana. Vagy ha autó elé veti magát, az fékezne. És ha pestist kapna, kigyógyulna. Hogy miért, azt nem tudom, és nem is keresem az okát, csak mélységes kielégülést érzek mindannap tökéletes törvényszerűsége láttán, ami történik. Hallotta, hogy Anne Schaltert halálra ítélték?
Igazságos ez az ítélet?
Attól függ, hogyan nézzük. Akar vele találkozni?
Nem szívesen. 10:45-kor a színház előtt kell lennem. De önnek csak ugyan módjában van összehozni vele?
Hiszen én vagyok a hóhér.